Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora.
Aréna, a nap vendége önnek válaszol.
A műsor támogatója a Jettel Magyarország ZRT. Partner az üzleti telekommunikációs szolgáltatásokban.
Az Aréna szakmai partnere az infostart.hu hírportál.
Infostart. Hírportál és webrádió a mobilján.
Infostart. A mobiljára terveztük.
Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Rigó Csaba, Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke. Jó estét, elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Július 1-e óta megy a GVH árfigyelő oldala, ami 6 kiskereskedelmi lánc 5 élelmiszer termékcsoportját engedi összehasonlítani, ráadásul valós időben, mert a kereskedőknek reggel 4-ig föl kell tölteni az aznap aktuális árakat. Hányan használjuk? Egy hónap telt el.
Egy hónap távlatából azt mondhatom, hogy több mint 753 ezeren fordultak meg az oldalon, tehát ennyi egyedi látogatója volt az árfigyelőnek, és ezek a látogatók több mint 52 millió letöltést kezdeményeztek. Aztán kezdeményeztek mást is, például kulcsszavas keresést, és hát annyit fontos még tudni, hogy nem 5 termékkategóriában, hanem 62 termékkategóriában több száz terméket, 1200-ból több száz terméket.
Ez az termékcsoport van, és tehát le lehet nyitogatni.
Igen, a menübe ez az 5 nagy csoportosítás van, és ha lenyitogatjuk, a menü struktúra így 62, és mivel mondjuk tojásban is sokkal több termék van, tehát elles, emmes,
mialmos,
sárga, nem sorolom, ezért nyilvánvaló, hogy az 1200 bolt, amikor nem egységes az ár mondjuk, mert olyan kereskedő is van, ha beküldi, akkor itt nagy mennyiségű adatról van szó. Hát ezek között kell eligazodni a fogyasztóknak.
Azt látják, hogy a kereskedők hogy csinálják? 3 óra 59-59-ig ott ül egy élő ember, és kitalálja, megálmodja, hogy mi legyen az ő napi ára, vagy már ők is algoritmus alapján dolgoznak, vagy a saját árképzésüket automatikusan továbbítják?
Valamennyi kereskedő a saját rendszeréből hát biztosítja az adatokat szoftveresen. Tehát nem kézzel, nem kézi feltöltés. Nem ő varázsol természetesen, és a kereskedők legkésőbb évfélig be kell, hogy küldjék az adatokat. Kérésre, külön kérésre, úgyhogy mindenki egyetértett vele, kaptak némi haladékot, ez gyakorlatilag éjszaka 2 óra volt, de mindenki évfélig be tudta általában küldeni az adatait egy úgynevezett fogadó interfészre. Amikor bejöttek ezek az adatok, akkor a rendszer ezt lezárta, nem mutatta meg, csak akkor, amikor élesítette, hajnalba valamikor élesítette, mondjuk 4 órakor, ahogy ön mondta, és akkor ismerhették meg a következő napi árat a konkurensek.
A rendszer, a motor, az ugyanolyan, mint mondjuk a GVH-nál, mint mondjuk az árgépnél? Ott is bármit be lehet ütni, és akkor megmondja kulcsszó alapján, hogy mennyibe kerül a szakányíró.
Jelen pillanatban igen, kulcsszavas keresés is van, de a rendszer az funkcionálisan fejlődik folyamatosan. Kezdettől fogva ez volt a célunk. Ugye nagyon rövid idő állt a műszaki megvalósításra, rendelkezésre, mint egy másfél hónap mindösszesen. Először ugye a jogszabályi hátterét kellett ennek kidolgozni, és megalakult egy munkacsoport, ahol nem csak a gazdasági versenyhivatal, hanem a gazdaságfejlesztési minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az agrárminisztérium, a KSH, tehát minden olyan szakember részt vett, aki hozzá tudott szólni a jogalkotáshoz. Majd hát vázoltuk a műszaki igényeket, és másfél hónap programozói munkája után látjuk a mostani rendszert. De a fejlesztés folyamatos, mert kezdettől fogva az volt a cél, hogy például legyen benne térképes szűkítés, vagy úgynevezett bevásárló lista, ahová több boltból is akár bele tudom válogatni a termékeket, azt meg tudom majd osztani, ki tudja számolni a rendszer, hogy az a bevásárló lista mennyiséggel beállítva az milyen értéket képvisel, és ezt lehet figyelni, hogy napról napra hogy csökken az ára.
Tehát az a cél, hogy meg tudja tervezni az én leggazdaságosabb bevásárlásomat, hogyha a konkurensboltok értelmes közelségben vannak?
Így van, ez a cél, ne kelljen papírt és táblázatot használni, meg a tollat. Így van.
A kulcsszavas keresés valószínűleg nagyon nagy mennyiségű adatot szolgáltat arra is, hogy mi vásárlók mire vagyunk kíváncsiak. Kutatják azt az adatmennyiséget, ami bemegy egy hónap alatt, és ebből következtetéseket le fognak vonni?
levonunk. Nem kutatjuk, mert a rendszer ezt megmutatja, hogy mi a leggyakrabban keresett termék. Például mire kerestek rá az emberek legtöbbször? Tej, tejtermékekre, kefirre, joghurtra, tojásra. Van, aki a sörre is keres, de ne tévesszem meg senkit, mert a sörsonka is benn van a rendszerben. Úgyhogy nem italt keresnek a vásárlók. Ők tudják, hogy most ebben most még nincs ital. És szó van egyébként a termékkör bővítéséről is. A hatáskör itt a Nagy Márton miniszter úrnál van. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium hatásköre, a termékkörnek a bővítése, és hát felmerült az is, szintén fogyasztói jelzések alapján, hogy egy adott termékről több információ álljon rendelkezésre. Tehát, hogy laktózmentese az a készítmény például. Csak mondtam egy példát.
Fogyasztók érdeke ebben világos, mindenki szeretne gazdaságosabban bevásárolni. A kereskedőknek mi ebben a jó?
Kereskedőknek az első pozitívum, hogy kaptak egy ingyenes rendszert, egy olyan felületet, ahol ők lényegében napi árlejtést folytathattak.
Kezdett... Van az általános szerződési feltételekben, hogy ez nem reklámcélú szolgáltatás.
Nem reklámcélú szolgáltatás. Én sosem ejtek ki egyetlen egy nevet sem. Tehát akkor sem, hogyha probléma van, meg akkor sem, hogyha valaki hát élen jár valamiben. Én erre vigyázok. Nem is lenne ildomos a gazdasági versenyhivatal elnökeként konkrét cég neveket említeni. Nyilvánvalóan ők is bekapcsolódtak a munkába, a fejlesztési munkába, az adatszolgáltatási munkába, és gyorsan megértették, hogy nekik ebben nem kell investálni, mert az állam kifejleszt egy ilyen ingyenes rendszert, mely felületen egyszerre jelenik meg a hat nagy jelentős kereskedelmi láncnak az adata és naponta. Tehát rájöttek nagyon gyorsan, hogy itt meg lehet a másik versenytárs árait ismerni, és hogyha valamit az egyik nap esetleg árazásba nem úgy gondoltak, akkor lehet a versenyt fokozni. Tehát volt arra példa, hogy valaki elindult a tojással, 63 forinttal, megnyerte az aznapi versenyt, a napi árat, de a következő nap már a másik versenytárs szintén lement 63 forintra ugyanolyan méretű és minőségű tojásba, és hát mai nap pedig 30%-ot esett a tojás ára, mert az egyik kereskedelmi lánc az már 45-i adja. Ugyanazt a tojást, amit tegnap előtt még, vagyis hogy július 31-én még 63-i árultak.
Én böngésztem az oldalt, és láttam egy termékcsoportban, lehet, hogy van több is, de például a sertést szomban két konkurens áruház forintra ugyanazt kínálja. Ez azt jelenti, hogy ennyire kompetitíven is remekül működik a versenypiac, vagy figyelik egymás árait, vagy pont annyiba kerül, vagy az árképzési politikájuk, vagy az, hogy elindultak a kartelezés felé.
Ez nem kartelezés, eddig is figyelték egymást, csak mondjuk offline és kézzel írták fel egymás árait, és mondjuk hetente reagáltak egymásra. Most ehelyett egy úgynevezett öldöklő napi árverseny van, hiszen minden nap nyilvánvaló, hogy a konkurens milyen áron ad egy terméket, és másnap lehet ezen fokozni, lehet javítani, lehet versenyezni, tehát lefele menni az árakba, és mindenkinek ez az érdeke, mert... Azt ugye nem kell bizonygatnom, bizonyára sokan jártak itt előttem, akik elmondták, hogy miért fontos letörni az inflációt. Hiszen a kiskereskedelmi egységeknél kereslet csökkenés van december óta. Decemberben még csak egy számjegyű volt. Január óta két számjegyű kereslet forgalom csökkenés van. Na most ezt azért meg kell állítani, ezt úgy lehet megállítani, ha letörjük az inflációt, ez azt is jelenti majd egyben, hogy éves átlagba, vagy év végére a reálbér növekedés is visszaáll, tehát több pénz marad az embereknél, amit fogyasztásra tudnak fordítani, és ez visszaállítja a gazdasági növekedést is arra a pályára, amiről hát letérített bennünket két nagyon komoly jelenség, a pandémia, illetve a szomszédunkban zajló háború.
Mikor lesz alkalmas az árfigyelő rendszer arra, hogy azt meg tudják mondani, hogy az infláció csökkentésében mekkora súlya van a fogyasztás csökkenésnek, meg mekkora az ár összehasonlításnak, mert valamekkora mind a kettőnek kell, hogy legyen, csak senki nem tudja, hogy mekkora.
De ezt tudja, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium hetente kiszámolja. Az, hogy mikor lesz ez automatikus, akkor, amikor elkészíti a fejlesztő az általunk összeállított, és én tegnap küldtem meg nekik fejlesztési igényeket. Ez egy úgynevezett statisztikai igényrendszer, amit én megküldtem, ami alkalmas lesz arra, hogy akár egy gombnyomásra lássuk azt, visszamenőleg is, mivel egy évre visszamenőleg adott szolgáltatási kötelezettsége van a kereskedelmi láncoknak, lássuk azt akár egy gombnyomásra, hogy mely terméknek hogyan alakult az ára, mondjuk egy felfele futó inflációs időszakban, 22. július 1-től évvégéig, majd aztán, mikor dezinflációs időszak kezdődött, napjainkig tart, ugyanennek a terméknek hogyan alakult az ára?
De az ár összehasonlító hatás, tehát azt, hogy a GVH-nak működik ez az oldala, azt most még csak egy hónapja lehet vizsgálni.
Igen.
Tehát valószínűleg kell néhány hónap adat, ameddig ez fölmarad, hogy lássuk.
Igen, hosszú távon egyértelmű, de egy hónap alatt is már nem először számolja ki a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, hogy a megfigyelt 63 termékkategóriában legalább 52-ben csökkentek az árak, és kimutatta azt is, hogy mely termékeknél csökkent leginkább az ár, kik voltak a 20%-nál nagyobb csökkenésű termékek, vagy melyek voltak, a zöld paprika, a fokhagyma, az új burgonya, vagy egy párat mondjak. Aztán melyek voltak azok a termékek, amelyek legalább 10%-kal csökkentek, a húsok közül melyik csökkent, a pulykamel csökkent, ha jól emlékszem, pulykamelfilé a legnagyobb mértékben, 10% körül. És nyilvánvaló, miután tudja a GFM is azt, hogy a KSH kosárban a megfigyelt termékek körülbelül 11% súlyt képeznek, ezért ki tudja azt is számolni, hogy mennyi hatása volt az inflációra, illetve az élelmiszer inflációra. Tehát legutóbbi számítása, azt hiszem 24 napja működött a rendszer, és kiszámolták egész pontosan, hogy az élelmiszer inflációra 2% kedvező jótékony hatással volt, tehát annyival csökkentette, az inflációt pedig 0,7%-a. És ez csak az árfigyelő, de ugye a kormánynak még van sok vakcinája, van sok innovatív eszköze arra, hogy hogyan törje le az inflációt. Ilyen ugye a június 1-én bevezetett kötelező akcióztatás, amelynek a bázis a korábbi legalacsonyabb, bár ahhoz képest kellett 10%-kal leértékelni egy szabadon választott terméket valamelyik kategóriából, a 20 közül. És ez most változott, 15% lesz, és ugye kivezetésre került az ársapka a mai nappal, erről is majd mondjuk néhány szót, hogy hát mi történt, és ársapkás termékből is kettőt le kell értékelni, immár legalább 15%-kal a beszerzési árhoz képest. És hát augusztus 1-e volt a mai nap, és nem történt tragédia, ugye, mert nem emelkedtek meg drasztikusan az árak, még a kormánnyal nagyon kritikus G7 portál is azt írta, hogy na jó, hát az akciókkal együtt valóban nem emelkedtek meg az árak. Hát úgy kell nézni, hát a rendszer lényeg az, hogy beküldik a napi árat, de beküldik a törzsvásárlói árat is. Tehát ha egy bolt, igenis, hogy 200 vagy 300 forint alatt tartja, bocsánat, a 2,8%-os UHT tejárat, ami a ársapkás volt egyébként, és 300 forint alatt tartja, akár akciósan, akár hogy, az igenis egy teljesítmény, és nagyon szépen köszönjük, és elismerést érdemel, és hát igazából a 2,8-as UHT tejnél a átadási árak csökkenő tendenciát mutatnak, ez is egy kedvező hatású, de ugye versenyeznek is, az árfigyelőn keresztül ez ellenőrizhető, akár naponta, és az árstop kivezetése után a legolcsóban 205 forintért is meg lehetett ma venni. Le lehet ellenőrizni, ott van a, nem akarom megnevezni, hogy melyik áruházba, de 209-é is lehet venni, meg 215-é is lehet venni 2,8-as UHT tejet. De ugyanakkor a tojásnál ilyen elképesztő csökkenés következett be. Én magam sem tudom, hogy miért ilyen nagy mértékben. Amúgy tojást reggeliztem.
Termelési adatok, tehát hogy mondjuk több terem a piacon. Nem biztos, nem tudom, nem ismerem annyira a tojáspiacot, hogy ott a tyúkok egyikétről a másikra megtáltosodnak-e.
Valószínűleg július végén kevesebbet teszünk, már nem tudok másra gondolni. Majd lehet, hogy ez változik és alakul, de van, ahol 50 forint darabja a tojásnak, illetve a legolcsóbb ma 45 forint volt egyébként a korábbi 63-hoz képest, az egy nagyon jelentős csökkenés, örüljünk neki, ugyanígy a liszt nagyon sokat csökkent. Igazából itt a egy kakuk tojás van, a cukor, amelyik hát az árstop kivezetése után az majdhogy nem drágább lett, illetve drágább is lett. 261 forinton volt ugye rögzítve, ez a 21-es októberi árakról beszélünk, tehát nem akármilyen árakról beszélünk, 23. augusztus 1-én, és ott volt rögzítve, és itt a szakértők már korábban is felhívták a figyelmet, hogy biztosan nőni fog az ára, nyilvánvalóan ez összefügg a termeléssel, és a beszerzési ár alatti 15%-os akcióval is 300 fölött van a cukor, de az összes többi termékbe, ha nézzük az akciókat is, és az nem csak egyedi dologként kell felfogni, mert versenyben vannak, napi versenyben vannak a boltok, tehát beleértve az étolajat is, meg a sertésztombot is, meg a csirke mellett is, nincs az az eszeveszett drágulás, tehát nagyon jól eltalálta a kormány, hogy igen, bizonyos intézkedéseket kell hozni, akkorra, amikor a kivezeti az ársapkát. És meg is hozta, ilyen volt szerintem a június 1-i kötelező akcióztatás, ilyen volt a július 1-i árfigyelőrendszer bevezetése, ilyen volt a szép kártya felszabadítása, vagyis a keret megnövelése és a hideg élelmiszerre való költés lehetősége. Ezek mind-mind olyan intézkedések, amelyek az infláció letöréséhez járulnak hozzá.
Hat nagy lánc van benne a rendszerben. Nem okoz versenyhátrányt azoknak, akik nincsenek benne? Hát őket nem látom minden nap az árfigyelőn. Nem is fogok hozzájuk menni, mert mostantól kezdve azt képzelem, hogy itt az árfigyelős versenyzők versenyeznek igazán.
Igen. Nem okoz versenyhátrányt, hiszen ők is látják a rendszert. Tehát akik nincsenek benne, és önkéntesen még nem csatlakoztak a mai napig, azért élvezik a rendszer hasznát, hiszen látják, hogy a hat nagy kereskedelmi lánc mibe versenyez. Nem mehetnek szó nélkül el mellette. Nekik is valamit engedni kell. Én nemrég hazavittem anyukámat, Nógrád megyerben él, átment a szemközti vegyesboltba, ahol le volt értékelve a csirkeszomb. Bevásárolt mindjárt. Kérdezte, hogy miért értékelte le, mert megtehette az a kereskedő, az a kis kereskedő. Ő egy nagyon kis kereskedő, de megtehette. Tehát figyelik azért a nagyokat egyrészt, másrészt ugye az is nagyon fontos, hogy vidéken nem mindenhol vannak nagy áruházláncok. Tehát kisebb falvakban olyan kereskedelmi egységek van, akik ugyan még nem csatlakoztak az árfigyelőhöz, de minden joguk megvan rá, hogy csatlakozzanak. Az emberek a bevásárlási szokásaikat sokféleképpen intézik. Van, aki összecsoportosítja, és nagy bevásárlást hajt végre mondjuk hétvégén, mert akkor ér rá. Van, aki csak átugrik a boltba, és hoz ezt-azt, ami elfogy. Ilyen is van. Van, aki tudatosan megtervezi. Szórólapok alapján, akciók alapján megtervezi. Van, aki már az árfigyelőből fogja tervezni. Tehát nagyon sokféle típusú vásárló van. Mi ezeket felmértük egyébként még a rendszer kifejlesztése előtt. Meggyőződésem, hogy van egy nagyon komoly érdeklődő réteg, és a statisztika is ezt mutatja, akiknek számít az, hogy digitálisan egy olyan eszköz legyen a kezükben, ahol össze tudja hasonlítani ugyanolyan minőségű termék árait, és kiválaszza a számára legmegfelelőbb boltot. De van, aki majd azt csinálja, hogy beállítja a hely meghatározását, megnézi a környéken lévő boltokat, és azt mondja, hogy ő bizony a trapista sajtot ott vásárolja meg, ahol a legkedvezőbb, mert van ideje elballagni 300 méteren belül bármelyik boltba.
És lesz olyan, aki a termékét, tehát összeállítja, és megnézi, hogy melyiken mennyit spórol, és akkor az egészet ott veszi meg, ahol többet spórol.
Így van, és olyan is van, aki nem annyira árérzékeny, és azt mondja, hogy ő egy lojális vásárló, és a legközelebb lévő egyik kereskedelmi láncba megy ezután is, meg olyan is van, mint például én, hogy nem is biztos, hogy nagy kereskedelmi láncba vásárolok, hanem azt mondom, hogy a legközelebb lévő, gyalog 3 percnél lévő magyar tulajdonú kereskedelmi egységbe megyek el, és nem azt nézem, hogy többet fizetek-e 10%-kal, hanem azt nézem, hogy magyar árut vegyek, és magyar tulajdonoshoz menjen az a pénz, amit elköltök, meg az ő árbevételét gyarapítsa.
Jövőre is csak 3 percet kelljen mennie, hogyha akar vásárolni valamit, mert akkor megmarad a bolt.
Hát így van, minél többen megyünk oda, megmarad a bolt. Ne. Neki meg az az érdeke, hogy megtartsa a törzsvásárlóit, bizonyos ott is kedvezményekkel, vagy olyan pluszokkal, kedvességgel, vagy nyitvatartással a vásárló kedvébe járjon. Tehát vidéki bolt ebben is tud versenyezni. Nem véletlen a kormányzati logika. Jó az a logika, hogy hát azok az áruházláncok, akik megtehetik, hogy különadót fizetnek, terheket rakjunk rá, mert amúgy is nyereségesek voltak, még a pandémia alatt is, azok viseljék, és mondjuk a kisebbek ne viseljenek terhet akkor, amikor kell viselni terhet, mert ugye a közös munka az inflációt letörni.
Az ár megadása nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy az a termék abban a pillanatban egész nap lesz is a polcon, mert az kiszámíthatatlan. Arra mi ad garanciát, hogy nem fog előállni az a helyzet, hogy a szomszédboltban minden olcsóbb, csak momentán nála sosincs?
Azt, hogy momentán nála sosincs, azt nem teheti meg, mert azt a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrizni fogja a 163/2022-es május 8-i kormányrendelet alapján.
Egyszer-egyszer előfordulhat, de
egyszer-egyszer előfordulhat, mert amikor azt mondják a kereskedők, hogy nem mindig tudják, hogy az összes boltjukba éppen mi fogy el, az egy hihető, életszerű dolog. De nyilván ilyenkor szívesen megkérdezném, hogy akkor hogy van a logisztika? Tehát ha elfogy, hogy töltenek után, ha nem tudják. Tehát ez ugyan hihetetlen kategória, de nyilvánvalóan valamilyen adagyűjtés létezik náluk a saját rendszerükbe, ami elfogy, azt pótolják. Olyan előfordulhat valóban, hogy egy boltot megrohannak, kevesebbet kap, és elfogy valami. Ilyenkor nincs szankció, nincs értelme szankciónak. Ha valami húzamosabb ideig hirdetve van, akár az árfigyelőben, és az nincs, akkor már felvethető. Ezért a jogalkotó is azt mondta, hogy akkor nem kell beküldeni egy termék árát, hogyha az kifutott, és sehol nem árulja. Ha valahol az kapható az ő rendszerébe, az ő hálózatába, akkor igenis, hogy küldje be az árát. Ez tájékoztató jellegű. Tehát nem webshop, nem webáruház, nem lehet mennyiséget beállítani, illetve azt a kalkuláció miatt be lehet majd, hogy a gulyásleveshez szükséges alapanyagokat ki tudjuk kalkulálni, hogy be tudjam állítani, hogy csak 20 deka répa kell, fél kiló krumpli, fél kiló hús, viszont nem lehet rendelni. Ez még nem olyan webáruház. Ez egy árfigyelő, árösszehasonlító, nem titkoltan. És nyilvánvaló lehetséges olyan, hogy valami elfogyott egy adott boltba. Az akkor derül ki, amikor oda megyünk. Na de amíg nem volt árösszehasonlító, árfigyelő rendszer, előfordulhatott így is, hogy valaki szórólap alapján ment, és aznap már elfogyott valami.
Két gyorsított szektorvizsgálat is volt tejre, tejtermékre, meg tartós élelmiszerre. Mit találtak? És amit találtak, azt hol találták? Termelőnél, szállítónál, kereskedőnél, hol?
Nagyon jó a kérdés, mert az egész értékláncot néztük, és nagyon jó jellemezte szerkesztő úr azt, hogy gyorsított ágazati vizsgálat volt, mert ennek az a lényege, ez Európában egy jelen pillanatban a leggyorsabb egyedülálló rendszer, ami nálunk van, vagyis lehetőség, hogy mint egy 30-90 napon belül mi lerakunk egy olyan elemzést, hogy van-e strukturális piaci probléma, torzulás az adott piacon, és megnézzük a termelőt, a feldolgozót és a kiskereskedőt. És bizonyos ártranszmissziós elemzéseket is elvégzünk, tehát hogyha a termelőnél költségnövekedés van, az hogyan gyűrűzik tovább? Míg hogyha mondjuk nagy verseny van a kiskereskedőnél, az hogyan gyűrűzik vissza a feldolgozókra, illetve a termelőkre, és mind a három szintet néztük, és minden szinten találtunk mindenfélét, de különösen a kiskereskedelmi szintet néztük, hiszen ez a szint van kapcsolatban a magyar emberrel, a fogyasztóval. Tehát a saját bőrünkön ezt érezzük, mert bemegyünk az áruházba, és megvan az a 15-20 termék, amit szeretnénk venni. Tehát megnéztük konkrétan a tej és tejtermékek közül is néhány konkrét terméknek az átlagos költségszerkezetét. És azt mondhatom, hogy rendkívül érdekes megállapításokra jutottunk, amivel többek között alá lehet támasztani azokat a szakembereket, akik itt profithajtotta inflációról beszéltek.
De az, hogy működik a profithajtotta infláció? A gazdasági versenyhivatal szemszögéből nézve a gazdasági miniszter ezt elmagyarázta, az ott a lényege, hogy amikor egy inflációs emelkedő környezetben megteheti valaki, akkor mi akadályozná meg, hogy megemelje az árát? Hát kifizetik.
Nagyon jó magyarázta, miniszter úr. Pontosan ez történt. Látszik, hogy 2021. októberétől indult egy emelkedő inflációs pálya, ami oda vezetett, hogy 2022 második, harmadik, negyedik, negyedévében már kimutatható volt, hogy a bruttó működési eredmény és vegyes jövedelem alakulása a régióban az nálunk a legmagasabb, tehát a legnagyobb a profit. Tehát nagy profitot tudtak realizálni a kiskereskedők, és ezt még 2022 karácsonyi nagybevásárláskor is tették. Még akkor is tették, amikor már ott volt az első intőjel, és 7%-kal csökkent a forgalom decemberbe. Még Vámos György úrra emlékszem, egy interjúban mondta, hogy már decemberbe csökkent a forgalom. Az egy nagyon komoly intőjel volt. Ennek ellenére mindenki még profit maximalizálásra törekedett. Na most felmerül a kérdés, hogy ársapka mellett volt-e profit maximalizálás.
Igen. Azon az árun? Hogy lehetett?
Igen, nem azon az árun volt, máson. Volt, mi azt találtuk, hogy igen, általában véve a kiskereskedelmi szektor az ársapkás intézkedések miatt szenvedett el veszteséget. De ennek a veszteségnek a mértéke, ez messze nem volt akkora összességében, amíg élt ez az ideiglenes szociális intézkedés, tehát az ársapka intézménye, ugye mai nappal kivezetésre került, hogy nem volt akkora, mint például a megelőző 3 év, tehát 2019-20 és 21-ben besöpört profit, amit ezek a multik kivittek az országból, jobb esetben fejlesztésre fordították. Tehát tudok olyan üzletláncról, aki elkezdte felújítani az üzleteit mondjuk.
De nyilván
profitjait, a többi meg ki is vihette.
Az elmúlt évek profitjait számon lehet kérni az adott év megváltozott körülményei között?
Én most nem számon kérem, csak mondom, hogy akkor sajnálja majd meg mindenki a kiskereskedelmi szektort az ársapka miatt, hogyha valóban nagyobb veszteséget szenvedtek el, mint a korábbi években, amikor jól kerestek a pandémia miatt. Mi történt pandémia alatt? Nagyon sok mindenre nem költhettünk, nem utazhattunk, lemondtunk bizonyos iparcikkekről, de élelmiszert kellett vásárolni. Háztartási cuccokat kellett vásárolni, mindent kellett, ami elfogy. Tehát pandémia alatt is, ha nem is akkora nyeresség rátával, de jól kerestek a kiskereskedők. Ezt akartam csak mondani. Tehát az a kormányzati intézkedés, amelyik az alsó 30%-ban lévő szegényebb sorsú honfitársainkat mentette, de abból legalább 20%-ot mentett, és ilyen volt a rezsicsökkentés is egyébként, meg más egyéb kormányzati intézkedés, de az ársapka is kifejezetten ilyen volt, az azért volt jogos, mert velük is foglalkozni kellett. Ezt nyilván valakinek viselnie kellett. Tehát olyanok viselték, akik a megelőző 3 évben viszont nagyon jól kerestek a pandémia alatt is. Tehát nem egy magyar vállalkozóval beszéltem, aki arról számolt be, hogy multinacionális cégnek dolgozik, nyújt szolgáltatást, és ki van facsarva, teljesen ki van facsarva, mert mondjuk a profit szempontú üzletpolitika leglényegesebb az anyavállalatnál, vagyis akinek ő dolgozik, a fővállalkozónál, és erről panaszkodott. És már nem tud hova innoválni, nem tud, hogy hatékonyságot növelni, egyszerűen be kell neki fáradni, és érvényesíteni kell nagyobb árat, mert nőttek a költségei. Mindenkinek nőttek a költségei, félreértés ne essen, de ez történt. Na most, hogyha megnézzük a gyorsított ágazat vizsgálatok eredményeit, mi azt találtuk, hogy a profit vezérelt infláció 2022 harmadik, negyedik, negyedévében bontakozott ki, és ez azért jogos, mert mi azt láttuk, hogy az ársapkán termékeken elszenvedett veszteséget szétterítették a kiskereskedelmi egységek más termékekre.
Törvényellenes ez? Miért nem teríthetné szét?
Nem törvényellenes.
Jelentős szabadárasak.
Nem törvényellenes, de arról beszélünk, hogy volt-e profit vezérelt infláció. Erről beszélünk, és volt, igen. Mi azt mondjuk, hogy igen, volt, mert a növekedés a különböző szektorokban eltérően ugyan, de az ágazatok széles körében meghaladta mondjuk a korábbi 13-tól 19-ig számított időszak közötti szintet, régiós összesítésben is élen járt Magyarország. Tehát ha arra keressük a választ, hogy miért volt ilyen kiugróan magas az élelmiszerinfláció, még árstoppok mellett is 48% fölötti, akkor nem csak az asszályt kell említenünk, a magas energiaárakat, a forint-euró árfolyam alakulását, hanem a profit hajtotta inflációs hatást is, mert sokkal nagyobb a mozgástér, ahogy miniszter úr is mondta, egy felfúvódó inflációs időszakban, amíg a csúcsot el nem érjük, sokkal nagyobb a kísértés, meg a lehetőség, hogy mindenki még beletegyen pár forintot, és hogy találtunk-e példát erre. Hogyne találtunk volna? Például a 20%-os zsírtartalmú tejfölnél, ezek átlagos adatok, mi azt találtuk, hogy komoly, nagy, mondjuk 11 releváns cég átlag áraiból dolgoztunk, de ugyanarról a termékről volt szó, a bruttó árrés, tehát úgy kell elképzelni, hogy az átadási ár mondjuk 70%-ot tesz ki a fogyasztói árba. A fönnmaradó 30%-ot a bruttó ár és meg az áfa teszi ki. Ha elvonatkoztatunk most az áfától, mert az teljesen mindegy, hogy hány százalék jelen pillanatban, akkor azt mondhatjuk, hogy mi megnéztük, hogy hogyan alakult mondjuk a 20%-os zsírtartalmú tejfölnek a bruttó árése. Na hát úgy alakult, hogy amíg 19-20-21-ben egy viszonylag normál értéken volt ez a nyereség, amit beépítettek oda a kiskereskedők, hát az például megötszöröződött 22-re. Itt van a szétterítés. Tehát bizonyos veszteségeknek a szétterítése. De említhetném a félzsíros túró bruttó árésének a komponensénkénti felbontását, ahol szintén azt láttuk, hogy meg háromszorozódott a beépített nyereség a bruttó árésbe, amiben egyébként vannak jogos költségek, tehát a munkaerő költsége, az energia költsége, az értékcsökkenés, az egyéb költségek, az üzemeltetés költségei, operatív költségek. Tehát van egy csomó jogos költségelem. A nyereség az, ami ad egy mozgásteret, főleg felfúvódó inflációs időszakba a cégeknek. Ugye? És hát ugyanez volt a naturjoghurt bruttó árésének az esetében, amikor meg háromszorozódott ott is a átlagos kilogrammonkénti fajlagos árban, a bruttó árésben a nyereségtartalom, vagy megemlíthetném a trappista sajtot. És akkor most mindenki gondoljon vissza, hogy mikor nem vásárolt trappista sajtot. Mikor Hol van ennek a határa?
Ugye?
Persze, nem jogszerűtlen, viszont árspekuláció? Hát igen, mert hol a határa? Hát a vevői tolerancia. Mert amikor már azt mondtuk, hogy nem vesszük meg a trappista sajtot, meg a tejfölt ilyen áron, akkor forgalomcsökkenés következett be. És ez elindul decembertől.
Hírek következnek, utána folytatjuk. Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke, az Aréna vendége.
Maradjanak velünk, mert a hírek után folytatódik az Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora.
A műsor támogatója a Jettel Magyarország ZRT. Partner az üzleti telekommunikációs szolgáltatásokban.
Az Aréna szakmai partnere az infostart.hu hírportál.
Infostart. Hírportál és webrádió a mobilján.
Infostart. A mobiljára terveztük.
Az orvos-meteorológiai jelentés támogatója a Richter Gedeon NRT, Magyarország egyetlen hazai központú innovatív gyógyszercége. Reklám hangzott el. Budapesten és a világhálón.
Itt az Inforádió, Magyarország hírrádiója.
18 óra 38 perc. Jó estét kívánok, az Inforádió híreit Mészáros Mártontól hallják. Augusztus végéig minden iskolába megérkeznek a tankönyvek, jelentette be a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán elmondta, az iskoláknak augusztus 21-től már lehetőségük van pótrendelések leadására is, amelyeket szeptember 15-éig fogad a könyvtár ellátó non-profit Kft. Országszerte 24 középiskolai diáklabor újul meg a Selye János diáklabor hálózat kiépítésének részeként szeptembertől. A Nemzeti Innovációs Ügynökség szerint a fejlesztés több mint 1 milliárd forintból valósul meg. A működésért a projekt teljes időtartama alatt a személyes tanácsadás is biztosított. Görögországban az eddigieknél sokkal súlyosabb pénzbüntetése számíthatnak a gyújtogatók, jelentette be az ország klímaügyi és polgári védelemért felelős minisztere. A tárcavezető elmondta, a bírság mértéke akár a 30 ezer eurót is meghaladhatja. Az elkövetők börtönbe kerülhetnek, és az oltás költségeit is viselniük kell. A biztonsági és határellenőrzések fokozásáról döntött a svéd kormány, miután a korán égetések miatt több fenyegetés érte az országot. Ulf Kristersson, svéd miniszterelnök felszólította az ország lakóit, hogy felelősségteljesen és tisztelettel éljenek a szólásszabadsággal. Végül az időjárásról. Estétől zápor, zivatar várható, az északnyugatira forduló szél helyenként megerősödik. Holnap sok lesz a napsütés, a szél megélénkülhet. Éjszaka 16, holnap napközben 27 fok várható.
További hírek és információk az infostart.hu hírportálon.
Hírportál és webrádió a mobilján. Infostart.
A mobiljára terveztük. hírek után most folytatódik az Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora.
A műsor támogatója a Jettel Magyarország ZRT. Partner az üzleti telekommunikációs szolgáltatásokban.
Az Aréna szakmai partnere az infostart.hu hírportál.
Infostart. Hírportál és webrádió a mobilján.
Infostart. A mobiljára terveztük.
Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Egy kapitalista gazdaságban miért nem lehet szétteríteni a nyereséget? Annak van-e valami tisztességtelenségi határa?
Szét lehet teríteni, még egyszer mondom, tehát a vásárlói tolerancia határa. Ha vevők már nem tolerálják, forgalom csökkenéssel büntetik a kiskereskedelmi szektort, nem jó az senkinek.
Termelői oldalon találtak olyan árrést, amit a költségek nem indokoltak?
Termelői oldalt is vizsgáltuk, de nem ilyen szempontból, hanem a termelői oldalon azt találtuk, hogy ott legfőképpen jogos input költségemelkedések voltak, de találtunk anomáliát például a nyerstej esetében. A nyerstej árprognózis az nem volt kellően megalapozott, illetve azzal az volt a probléma, hogy szerepelt benne olyan tényező is, ami hát, hogy úgy mondjam, nem a nyerstej inputjához kötődő, hanem éppenséggel fogyasztói termékeknek a fogyasztójára, és hát abból sose lesz dezinfláció, hogyha azt belerakjuk egy korábbi időszak olyan termékét, ahol legalább 80%-kal emelkedett az ár. Tehát az nem oda való. Viszont oda való a takarmányárak például, vagy a gyógyszerek árai, amit a szarvasmarha megeszik, az mind-mind odavaló az energia, költségnövekedés. Tehát termelői oldalon is találtunk olyan anomáliát, ami most már kijavítottak, mert nem használják ezt a képletet, illetve itt is a piac megoldotta, mert a nyerstej termelő ára az Európa szerte csökken. Tehát felesleg van belőle, úgy néz ki.
Mit lehet kezdeni a szezonális érzékeny termékekkel, mint például a dinnye? Emlékszem a 2012-es dinnye kartel ügyre, ami ott állt meg, hogy a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára azt mondta, hogy az államot nem lehet kartelügyben támadni, úgyhogy ennyi az ár és kész. És a dinnyével ebben az évben is volt probléma, mert valaki 2,99-ről 2,29-re akarta leakciózni.
Ez egy nagyon híres eklatáns példa. Ez úgy végződött, hogy a jogalkotó tulajdonképpen törvénybe iktatta azt, hogyha az agrárium területén kartel gyanús eset van, akkor az agráriumért felelős miniszternek joga van azt mondani, hogy ez egy jó cél érdekében történt, és itt a gazdasági versenyhivatalnak nincs dolga. Tehát ez a 2012-es dinnya kartelnek indult, de
ki is adta a GVH határozatot?
Így van, de a jövőre nézve ezt a jogalkotó megoldotta azzal, hogy a magyar termelők érdekeit védve felhatalmazza agrárminisztert, hogy bizonyos esetekben hát közbeavatkozzon.
Ugyanez a kategória, amikor valamit nemzetgazdasági jelentőségűnek minősítenek?
Igen, az összefonódások esetén volt ilyen, számos ilyen minősítés volt. Itt szintén nincs dolga a Nemzeti Versenyhatóságnak, de ez nem csak Magyarországon bevett gyakorlat, hanem Európa legalább 13 tagállamába bevett gyakorlat az, hogyha a nemzetgazdasági szempontból a kormány valamit annak nyilvánít, akkor ott nincs dolga a versenyhatóságnak. Ugyanis Magyarországon az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a gazdaságpolitikát a kormány alakítja. A kormány felelőssége azt megmondani, hogy mi számít közérdeknek, meg nemzetgazdasági szempontból kiemelt közérdeknek.
A Big Tech cégekkel is foglalkozik a gazdasági versenyhivatal, fogyasztóvédelmi oldalról. Máshonnan nem is nagyon tudna, ezek nem nálunk vannak ezek a cégek. Fogyasztóvédelmi oldalról mit lehet megfogni?
Nem csak fogyasztóvédelmi oldalról foglalkozunk vele, fogyasztóvédelmi oldalról alapvetően a megtévesztő reklámozás, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat az, ami megfogható. Különösen tekintettel itt a sötét mintázatokra, a fogyasztóra gyakorolt pszichológiai nyomás,
már csak három
sürgető
van.
Üzenetek, már csak három van, így van, vagy a rangsorolás rossz bemutatása, vagy annak a nem feltüntetése, hogy célzott reklámozás zajlik, és szponzorált reklámozás zajlik, vagy például a fogyasztói vélemények moderálása rossz értelemben, tehát a jó véleményeket bennhagyja, a rosszokat kitörli. Tehát számos olyan megtévesztő gyakorlat van, ami a fogyasztó ügyleti döntését befolyásolja. Ekkor van dolga a gazdasági versenyhivatalnak, de van olyan digitális nagycéghez kötődő ügyünk szintén, hogy például erőfölénnyel való visszaélést vizsgálunk. Például a Google zenekártyájával kapcsolatban. Most is van folyamatban ilyen ügy. Aztán van olyan szintén fogyasztóvédelem területén indult ügy, amely határterületet érint. Például, hogy kezeli a TikTok a felhasználók adatait? Megfelelően kezeli-e? Jogszerűen kezeli-e?
Hogy lehet ennek utána menni, megnézni, hogy milyen szabályzatokat közöl? Azt egy átlagember képes-e megérteni? Eddig ez világos, de utána hogyan ellenőrzik, hogy azt valóban úgy kezeli-e, mint ahogyan oda van írva?
Hát TikTok. Először is az a legfontosabb, hogy egyáltalán rendben vannak-e a szabályzatok. Tájékoztatja a fogyasztót. Tisztában van-e a fogyasztó az ügyleti döntésénél, hogy mit csinál? Vagy befolyásolja a sorok között, vagy nyíltan. Tehát először ezt kell megnézni. Ez egy mélyebb vizsgálatot igénylő dolog. Ha van szabályzat, de nincs teljesen rendben, akkor nyilvánvalóan van itt olyan fogyasztóvédelmi törvény által nevesített alakzat, amit be kell bizonyítania a versenyfelügyeleti eljárás keretében a gazdasági hivatal szakembereinek.
De ilyenkor kiolvassa el a szabályzatot a gazdasági versenyhivatal egy szakembere, aki gyakorlott a szabályzatok elolvasásában, vagy behívnak egy átlagembert, hogy foglalja már össze ezt a 40 oldal apró betűt, amit itt elolvasott, és mondja már meg, hogy ez miről szól. Mert az már nehezebb.
A gazdasági versenyhivatal vizsgálója biztosan elolvassa a szabályzatot, de nem csak elolvassa, még arra is van példa, hogy mondjuk a közösségi médiában megjelenő 247 videóból megnéz 200-at szúrópróbaszerűen, vagy valamilyen módszerrel kiválasztva, és az alapján szűri le, hogy megvalósult-e a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.
Erőfölénnyel való visszaélést kik között kell megállapítani? Hát csak néhány nagy van. Azok meg nagyjából kiegyenlítetten működnek. Nem? Google.
Van olyan piac is, igen, hogy tehát van verseny néhány nagy között, de olyan is van, ahol monopolista van a piacon. Bizonyos sajátosságok miatt, vagy örökségek miatt. És a monopolistának sokkal nagyobb a felelőssége, hiszen ő meghatározhatja jobban azt, hogy mi történjen a piacon. Ezért arra jobban oda kell figyelni. Tehát ezen alapul az egész Európai Bizottság szabályozása, a Digital Market Acts, meg a Digital Service Acts nevű jogszabály alkotással, hogy úgynevezett kapuőröket jelöl ki. És azt mondja, hogy na te nagy kapuőr, te akkora vagy, mondjuk 1000 milliárd dolláros kapitalizációjú, akinek kötelessége oda engedni az innovatív kicsiket az európai piacon, meg globálisan, a digitális globális piacon is. De Európában, a single marketen, az egyszerű piacon, ugye, tehát az európai piacon különösen, mert ő azért felelős. A tagállami piacokon is ugyanez felvethető, hogy az európai piacon belül egy adott tagállami piacon megvalósul-e az erőfölényes visszaélés, vagy a self-preferencing, ami azt jelenti, hogy a saját termékét preferálja, és a konkurensét meg kizárja. Tehát volt ilyen eset például.
Mitől lesz biztosan jobb a fogyasztónak, hogyha a kapuőr odaengedi a saját piacán az innovatívakat, az kezdőket, a nála kisebbeket? A kapuőrök valószínűleg azért is olyan nagyok, mert valamit nagyon jól csinálnak.
Hát például ellopják más adatát. Tehát, hogy például megengedik, hogy bemenjen a platformjukra nagyon sok más vállalkozás, és használják az adatukat. Vagy a tudtukkal, vagy anélkül. Például ezt is jól csinálják. Mitől lesz jobb a fogyasztónak? Nagyobb lesz a választási lehetősége. Nagyobb lesz a verseny.
Büntetni tudnak? Mondjuk a Magyar Gazdasági Versenyhivatal a Google-t meg tudja büntetni?
Igen.
Mennyire tudja megbüntetni? Nyilván az 1000 milliárdos kapitalizációhoz képest annak egy szemmel látható összegnek kéne lenni, mert azon annak van visszatartó ereje.
Attól függ. Volt a Google ellen folyamatban lévő eljárás, de a Google oly gyorsan kijavította a hibát, és 46 nyelvre lefordította a tájékoztatóját, hogy nem volt miért megbüntetni. Az még az én érkezésem előtti ügy, de én azt láttam, hogy ott kötelezettséget vállalt a nagy amerikai óriás, és példamutatóan járt el, hogy így mondjam, és megúszta bírság nélkül. Egyébként tud büntetni egy tagállami versenyhatóság, meg az Európai Bizottság is tud büntetni, hogy itt párhuzamos jogrendszer van ráadásul. Nem is akár hogyan tudunk büntetni. Ha és amennyiben megáll a jogsértés, akkor akár az elmúlt lezárt üzleti év nettó árbevételének a 13%-át is kiszabhatja a versenyhivatal, és mindezt nézheti csoportszinten is. De ahhoz olyan jogsértést kell elkövetni, és meg kell, hogy legyenek a bizonyítékok. Na most fogyasztóvédelmi ügyekben általában könnyű a bizonyítékokat megszerezni, hiszen ott van az interneten. Általában. Sokkal bonyolultabb egy gazdasági erőfölényes ügyet felépíteni kárelmélettel, meg közgazdasági megalapozottsággal. És ezeknek a cégeknek joguk van ellen véleményt, ellen szakvéleményt is szállítani a bíró elé. Tehát az egy sokkal nehezebb ügy. Viszonylag egyszerűbb a kartelezés abban az értelemben, hogy ott is vannak bonyolult ügyek, most is zajlik a GVH-ban olyan kartelügy, ami 20 évig zajlott, legalább 50 cég érintett benne, és sok-sok közbeszerzési tender volt benne. Most ennek az iratanyaga is elképesztően nagy, és több évig tart a vizsgálat. Tehát a kartelügyek mégis egyszerűbbek abban az értelemben, hogy ha ott rendelkezésre áll a bizonyíték, amit helyszíni kutatással lefoglalunk és elhozunk, akkor az fehéren feketén ott van, és a bírónak is egyszerűbb a helyzete, hogy megáll-e a jogsértés, vagy nem. Abban lehet vita, hogy a bírság mértéke mekkora. Főleg az idő múlásával van-e helye olyan átgondolásnak, hogy kevesebb bírság, mert azért azt el kell, hogy mondjam, a versenyjog az nem a vállalkozások megnyomorítására jött létre, hanem azért, hogy helyreállítsa a versenyt, a tisztességes versenyt. Tehát ha valaki indokolatlan előnyre tesz szert, mert mondjuk kartelezés miatt 10%-kal drágábban ad egy terméket egy adott időszakban, akkor ott keletkezik egy olyan extra profitja majd valószínű, vagy extra árbevétele, amiből extra profitja keletkezik, amit hát el kéne venni mondjuk bírság formájába, vagy legalábbis jó útra terelni, vagy olyan kötelezettséget vállaljon, hogy visszafizesse a károsított fogyasztóknak.
De volt erre is példa?
Volt arra is példa, igen.
Nem hogy kartelügyben, hanem fogyasztóvédelmi
ügyben. Légitársaság is volt, telekom szektorban is van erre példa, hogy azt mondja a jogsértést elkövető, hogy elismeri a jogsértést, lemond a jogorvoslati jogáról, mi több. Ki is tudja számolni, hogy körülbelül másfél év alatt, sőt pontosan hány fogyasztó téveszthetett meg, és nekik felajánl kompenzációt. Akár pénzbe, akár máshogy.
Kartelügyekben továbbra is valamely bűnbánó versenytárs együttműködő alapján indul az eljárás, saját nyomozás alapján indul, piaci információk alapján indul. Mi a jellemző?
Minden van. Tehát van egy úgynevezett kártelcset nevű alkalmazásunk. 2015-ben egyébként az ICN, a világ versenyhatósági tömörítő hálózat díjjal is kitüntette, ahol anonim módon bárki bejelentést tehet, hogyha van információja kartelezésről, vagy erőfölényel való visszaélésről, vagy bármilyen jogsértésről, versenyjogi jogsértésről. Van saját észlelés is, informátor alapján is van saját észlelés. Olyan is van, hogy ágazati vagy piacvizsgálat után jutunk arra, hogy itt van egy komoly piaci torzulás, és közben bukkanunk bizonyítékra, hiszen nem beszéltünk róla, de a 8 gyorsított ágazati vizsgálatot is lefolytattunk. Építőipar, élelmiszeripar, COVID-tesztek ügyébe. Ott, hogyha összekötjük helyszíni kutatással, tehát nem csak arra várunk, hogy a cégek beküldjék dalolva az adataikat, hanem ki is megyünk, ott találhatunk más egyéb jogsértésre utaló bizonyítékot, akkor is indulhat ilyen eljárás. Panasz bejelentés alapján és közérdekű bejelentés alapján is indulhat ilyen eljárás.
Új kartel ügyre kaptak információt? Tehát amit eddig még nem vizsgáltak, most kell majd neki menni?
Igen.
Építőipar?
Nem mondhatom meg.
Mikor beszélhet az elnök folyamatban lévő kartelügyről? Mert nyilván az ön válaszait figyelni fogja mindenki.
Általában nem beszélhet az elnök, csak azt a minimumot, hogy milyen ügybe ki ellen indított eljárást. De mindenkinek megvan a joga a szabad védekezésre. Tehát mi arról beszélhetünk, hogy adott közbeszerzési tenderen mondjuk felmerült a gyanúja annak, hogy bizonyos cégek karteleztek. Akár meg is lehet őket nevezni.
Megnevezi őket?
Hát meg is lehet konkrét esetben nevezni, ha elindul az eljárás, de valamennyit megillet az ártatlanság vélelme, tehát ők a vizsgálat során benyújthatják azokat a ellenérveket, hogy ők miért nem vettek részt ilyenbe. Vagy passzívan elutasították, tehát bármi lehet.
Most ilyen vizsgálat folyamatban van?
Mindig folyamatban van nálunk kartelvizsgálat.
Olyan új vizsgálat, ami most merült föl?
Igen.
Igen.
Olyan is van, hogy nemrég volt, az idén voltunk kint helyszíni kutatáson, és folyamatban van. Olyan is van, ami fölmegy a versenytanásra, és az végződik az idén. Olyan is van, ami csak jövőre végződik, mert olyan bonyolult, és bizonyára olyan is lesz, hogy a következő hónapban ki kell mennünk valahová, mert kapunk egy információt, és akkor elindul egy újabb.
Jellemző ágazatok vannak, vagy mindenhol előfordulhat, ahol nagy pénz van?
Mindenhol előfordulhat, de mint minden országban nálunk is vannak jellemző ágazatok. Ha jellemző ágazatokat kell mondani, akkor mondhatnám, hogy az egészségügyi eszközök közpénzből történő beszállítása az egy ilyen terület, amire érdemes odafigyelni, de felmerült a gyanú erőfölényes jogsértésre a cementiparba, a gyógyszeriparba, vagy az általam mondott fenekártyában fogyasztóvédelmi ügyek tömkelege van, tehát azzal, hogy a digitális világ így terjed, és mindenki már az interneten vásárol, meg rendel, meg a pandémia azt főleg előhozta, ott számtalan ügyünk van, tehát darabszámra is a legtöbb ügy van ilyen értelemben, de van olyan kartelügyünk is, amiben büntető feljelentés történt, elvégezték a rendvédelmi szervek meg a bírósága azt a részét, addig állt az ügy, visszaadják a versenyhivatalnak, és akkor mi újra lefolytatjuk azt. Számtalan ügy van. Nagyon sok ügyet indítunk egy évben, meg zárunk is le.
Mesterséges intelligencia nem olyan nagyon rég van közfogyasztásra téve. Gazdasági versenyhivatalnak van vele dolga?
Van, és lesz is. Van, és lesz is. Tehát ha irányul a kérdés, hogy használunk-e ilyen eszközt, jelen pillanatban nem használunk ilyen eszközt. Ha a kérdés arra irányult, hogy van-e olyan fogyasztóvédelmi ügyünk, amiben előjön mondjuk a mesterséges intelligencia, és ez a gépi megtévesztéssel sikerült egy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, akkor bizony, igen, akkor van.
Ilyenkor ki mondja ki a végső szót? A mesterséges intelligencia gyártója szerinti országbíróságához kell elmenni, ha oda megy az ügy, és nincs elismerés, vagy a hazai bíróság előtt megy?
A hazai bíróság, magyar piacról beszélünk, a Nemzeti Versenyhatóság alapvető feladata, hogy a magyar fogyasztókat, a magyar embereket, a magyar piacokat védje. Ha itt történik a jogsértés, bárhol van bejegyezve egy cég, azért itt felel, és itt is van arra neki jogorvoslati lehetősége, hogy a közigazgatási határozatunkat törvényszéken első fokon felülvizsgálja. És hogyha tovább megy ez a felülvizsgálat, mert valakinek úgy érzi, hogy nincs igaza, akkor a kúria mondja ki a végső szót. És ez is kötelező ránk nézve. Ilyen volt a Facebook ügy például.
Például a TikToknak, vagy csak egyet mondtam, annak kell, hogy legyen itt egy képviselete, egy irodája, ami perképes ahhoz, hogyha vita van, akkor itt tudjanak vele pereskedni?
Hát ügyfélszolgálati irodája kellene, hogy legyen mindenkinek. Kezdjük ott. Tehát a magyar piacod perképviseleti az már nem biztos, mert lehet, hogy az ilyen cégeknek a bejegyzés szerinti, nem tudom, székhely szerinti ügyvéd irodával van egy szerződése, akinek lehet, hogy van egy magyar alvállalkozója, és azt fogja képviselni, tehát színes a világ. Egy biztos, versenyjogi kérdésben a magyar piacon mi eljárhatunk, adatvédelmi kérdésben viszont már a sokkal nehezebb helyzetben van a társhatóságunk, a NAIH, mert ott az írhatóság az illetékes.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Sipos Ildikó felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora.
Aréna, a nap vendége önnek válaszolt.
A műsor támogatója a Jettel Magyarország ZRT. Partner az üzleti telekommunikációs szolgáltatásokban.
Az Aréna szakmai